Kedves hallgatóink, nők az egyházban, ezzel a címmel szervezett előadás sorozatot a Kutatók Éjszakája elnevezésű programhoz csatlakozva a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, az intézmény részeként működő Újszászi Kálmán Református Örökség Kutatóintézet szervezésében megvalósult esemény keretében olyan előadókat próbáltak felkérni, akik a lehetőségekhez mérten a legteljesebb képet tudják adni erről a különleges témakörről, mondta el az Európa Rádiónak dr. Balogh Judit történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanára, szervező.
A nőtörténet az ma azt mondhatjuk, hogy egyébként világszerte, de Magyarországon is egy olyan téma, ami nagyon hosszú ideig nem volt kutatott a kutatók által, és mivel tavaly megalakult az Újszászi Kálmán Református Örökség Kutatóintézetünk, és abban nagyon sok izgalmas, olyan kérdést is szeretnénk taglalni az egyház történetéből és az egyháznak az életéből, amire eddig kevésbé fókuszáltak az eleink, meg talán a kortársaink is. Ezért tulajdonképpen úgy jött az ötlet, hogy a kutató csoportunkban, a kutatóintézetünkben egyrészt elkezdtünk foglalkozni nagyon izgalmas női példákkal, tehát női hitéletű példákkal. Egészen megdöbbentő volt, hogy volt olyan periódus, amikor például Dobó István, aki a nagy várvédő hősünk, ő például a felesége által lett valószínűleg reformátussá, és hogy nagyon sokat köszönhetett a felesége hitéletének és a hitpéldájának, de egyéb kutatásaink pedig például válások történetét próbálták felgöngyölíteni, és azt, hogy az egyházban hogyan van ez jelen. Ugye a reformációig a katolikus egyház nem engedélyezte, ma sem engedélyezi a vállást, míg a protestáns egyházakban pedig ez már megtörtént, és ezért nagyon sok ilyen izgalmas forrásra bukkantunk, ahol nők történetei, nők nagyon izgalmas élettörténetei kerültek elő, és akkor úgy gondoltuk, hogy meg kéne nézni, hogy egyáltalán hol van a nő az egyházban, mert nagyon sokszor még ma is úgy van, hogy a sok férfi mögött nehezen vevődik észre a nő, hiába a mély református egyházunkban is már a női lelkészség gyakorlata az elterjedt, és kicsit erről is szeretnénk majd beszélgetni, hogy hogyan érzi magát egy nő az egyházban, hogyan volt a nő az egyház történetében, akár a Bibliában is, hogyan vannak jelen a nők, milyen érdekes nőalakok vannak, sokszor egészen döbbenetes módon, nagyon izgalmasan, és kérdéseket is szeretnénk feltenni, hogy milyen női ideáltípusok vannak ma az egyházban, miket gondolunk ma magunkról, mint nők és a férfiak rólunk. Nagyjából ezekről a kérdésekről szeretnénk együtt gondolkozni és beszélgetni.
Hát ugye egy kutatócsoport ad ma elő erről, hogyan sikerült mindezt így kerek egészíteni, tehát hogy kihozzák, hogyan válogatták össze őket úgy, hogy mindez ki is derüljön annak, aki végighallgatja az előadásokat.
Hát hála Istennek nem is csak a mi kutatócsoportunk, tehát mi szervezőként vagyunk jelen, hanem meg tudtunk szólítani az ország különböző pontjairól nagyszerű kollégákat. Így például Tócsára, ő a Károli Egyetemnek a docense is, egy nagyszerű irodalmár, aki már hosszú ideje foglalkozik a nők kérdéssel, nagyszerű női szerző. Például Marilyn Robinsonnal, aki egy ilyen nagyon híres amerikai, a református hitét vállaló írónő, és nagyon szeret előadni nőtörténeti kérdésekben az egyetemen is. És mivel hallottam őt már ebben a témában előadni, úgy gondoltam, hogy itt nagyszerű lesz, hogyha ő tartja a bevezető előadást. Szentpéteri Márton professzor úr, ő pedig a Momén-nek a professzora, és ő pedig mindig nagyon izgalmas témákat feszeget, talált egy olyan vitairatot, amiben a 16. század arról vitáznak, hogy kiválóak-e a nők vajon, ami ugye egy izgalmas kérdés, mert hát azért abban a korban még bizony a női kiválóságról nagyon érdekesen vélekedtek a kortársak, úgyhogy ilyen is izgalmas kérdések, és én nagyon szerettem volna, hogyha a női lelkészség kérdése így szóba került, tehát arról is beszélni fogunk. Lettek volna még nagyszerű előadóink, de akit meg tudtunk még szólítani, ez egy nagyon tehetséges ifjú fotóművész nő, akit Zelei Boglárka Évának hívnak, és már nagyszerű kiállításai voltak az ország több pontján. Ő maga a Momén végzett, és ezek a remek kiállításai is a női hitmegélésnek nagyon fontos mozanatait villantják fel, és egy kicsit ő is beszél nekünk erről. Amikor kiírtuk a Facebookra a meghívót, akkor egy kedves, egyébként egy metodista lelkésznőnek a férje írt egy nagyon aranyos kis hozzászólást, amiben azért éppen azt illusztrálta, hogy bizony még a mai napig is a nő helye azért a szolgálattevők között van, akik az ebédet főzik, és majd el is mosogatnak utána, és az előadást még esetleg a nőkről is a férfiak tartják. Egy picit ezt a trendet próbáljuk most megtörni ebben a kis esti programban, illetve egy picit szeretnénk arra felhívni a figyelmet, ami egyébként ma már teljesen egyértelmű, hiszen együtt dolgoznak nők és férfiak a teológiákon, az egyetemeken, tehát ez ma már teljesen természetes. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a teológia maga is sajnos elnőiesedik, ez úgy sajnos, hogy ugye nagyon kevés a férfi, aki ma arra adja a fejét, hogy lelkész legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ezt együtt kell valóban ezt a kérdést megoldanunk. Tehát miközben nagyon sok a nő, nagyon sok vezető pozícióban, közben még mindig van egy olyan képünk, hogy azért a nő helye a konyhában van. És egy picit arról szeretnénk beszélni, hogy az egyház is jó példát mutathat arra, hogy mivel valóban nagyon izgalmas életpéldák vannak, még a múltban is a nő szerepeiről, vagy lehetséges szerepeiről az egyházban, hogy ezt akkor igyekezzünk ezt együtt megmutatni, felmutatni, és nagyjából a férfi és nő pólus együtt hogyan tud nagyon izgalmasan hatni az egyházban. Ezt szeretnénk egy kicsit felvillantani.
A nyitó előadást a dr. Tóth Sára, a Károli Gáspár Református Egyetem docense tartotta meg Nők az egyház történetében címmel.
Először azt kell hangsúlyozzam, hogy van egy ilyen alapkoncepcióm, hogy azt látom, hogy ugye a kereszténységnek az alapüzenete az egy emancipációs üzenet. Az arról szól, hogy a foglyoknak szabadulást, az elnyomottaknak szabadulást, a megkötözötteknek is felszabadulást hirdet, ugye egy alaptörténet az Exodus, hogy Isten a népét ugye kiszabadítja az egyiptomi fogságból. És én azt gondolom, hogy ez a tendencia, vagy ez az alap sodrása mindig is megvolt a keresztény hagyománynak, a keresztény közösségeknek, de ugye mivel ugyanúgy, ahogy a Szentírás, úgy az egyház a későbbi korszakaiban is a világban él, és más oldalról meg a saját kultúrájának és társadalmának a, hát nem a fogja, de hogy az azért nagy mértékben meghatározza, és azért mindig egy feszültséget látunk. Azt látjuk, hogy legalábbis itt teológiai oldalról nézve van a Szentléleknek a munkálkodása, ami felszabadító, és vannak ezek a visszahúzó erők. És ez például nagy gondolkodók, nagy teológusok, meg az egyháznak a nagy alakjainak a munkásságában is látszik. Tehát ott van például Calvin, akiről nem gondolnánk azt, hogy milyen nagyszerű dolgokat írt a házasságról, meg a nők és a férfiak kapcsolatáról. Tehát, hogy alapvetően azt tanította, hogy teljes egyenlőség van a férfi és a nő között, és hogy egy partneri kapcsolatban kell éljenek, kölcsönös szeretetben. Hangsúlyozta, hogy a szexualitásban, hogy az ágyban demokrácia van a férfi és a nő között. Odáig elment, hogy írt például arról, hogy Isten megengedi az ifjú feleségnek, hogy férjével a szerelem játékait játsza, és ezt élvezze. Most ezt nem akarom fejtegetni, hogy itt mire utal, de ez azért egy elég nagy dolog a 16. században. És később is azt látjuk, tehát most így, ha a közösségeket nézzük meg a nők szerepét, hogy amikor van egy vallási megújulás, tehát maga például, ugye, ahogy az új szövetség, vagy a kereszténység létrejött, vagy aztán utána a reformáció, vagy később ezek a megújulási mozgalmak. Amikor ezek elindulnak, akkor azt látjuk, hogy a társadalmi, faji, nemi, akár osztálybeli korlátok is fellazulnak, vagy akár teljesen háttérbe szorulnak, és akkor a nők ki tudnak bontakozni, és akkor profétálnak, és vezető szerephez jutnak, és szerveznek, és nagyon ott vannak, és akkor szép lassan elindul egy visszarendeződés a konzervatív irányba. Akkor ugye a patriarhátus és a férfiak egy idő után megelégelik a nőknek ezt a nagy aktivitását, és akkor megindul egy ilyen visszarendeződés. Tehát erre nagyon érdekes, sokféle példát lehet hozni. Ez nagyon érdekes, hogy a korai középkorban, ezt nem gondolnánk, nagyobb szabadsága volt például a szerzetes nőknek, meg még elmondhatjuk ezt világi területen is, például a nemes asszonyok, a középkori nemes asszonyok is olyan nagy szabadsággal rendelkeznek, amit nem gondolnánk ma. Mert ugye a férjük elment a háborúba, és akkor ott ők igazgatták az egész uradalmat gyakorlatilag, és elég sok joguk volt. A korai középkorban, az egyház szerveződésnek a korábbi szakaszaiban akkor volt ez lehetséges, tehát inkább akkor látjuk ezeket a kettős kolostorokat, ahol volt egy női ház, meg egy férfi, de többször előfordult, hogy az apátnő, tehát egy nő igazgatta az egész társaságot. És úgy általánosságban is elmondható a középkor korábbi időszakában, hogy a akár még gyontattak és prédikáltak. A vezetőknek, az apátnőknek nagy volt a társadalmi, akár a politikai befolyás és kulturális befolyása. Ugye ott igazából itt nagy lehetőség volt a művelődésre, görög-latin műveltség megszerzésére a nőknek, és ez a fajta szabadság, ahogy a struktúrák megszilárdultak a későbbi középkorban, ez később már nem állt így rendelkezésre. Tehát meg is szűntek ezek a kettős monostorok élén álló apátnők. Ez inkább korábbi. Tehát például Angliában a 8. században a Whitby kolostor volt ilyen, Hilda apátnő volt a vezetője. Ugyanúgy egy tökéletlen világban élünk, és ugye amikor a bűneset megtörténik a Bibliában, és utána Isten azt mondja, hogy a nő fájdalommal fog szülni, a férfi verítéke lesz a kenyerét, ezt gyakran rosszul értelmezzük, ez nem parancs, ez egy leírás. Ez már a bukott állapotnak a leírása. És éppen ezért ezt látjuk, ezt a kétértelműséget, tehát hogy vannak jó dolgok is ma, meg rossz dolgok is, tehát nagyon sok mindenben nyilván a nők emancipálódtak, ugye például a magyarországi protestáns egyházak egy jó részében, ugye a női lelkészek is vannak, stb. De azért tudunk olyan esetről, talán idei év, vagy tavaly év budapesti gyülekezet, ahol nem engednek női presbitert a Biblia bizonyos passzusaira hivatkozva. Tehát a diszkrimináció és a nőknek a háttérbeszorítása az szerintem mai napig azért egy probléma, mert ezek olyan mélyre beivódtak az embereknek a gondolkodásába, ilyen társadalmi, meg kulturális szinten. Ezeket tudattalanul vesszük át, tehát nem hibáztatok senkit, hanem ezt átvesszük, hogy ez azért még sokszor érvényesül.
Kedves hallgatóink, Nők az Egyházban ezzel a címmel szervezett előadás sorozatot a Kutatók Éjszakája elnevezésű programhoz csatlakozva a Sárospataki Református Teológiai Akadémia a rendezvényről hallották összefoglalónkat.